mindig megvolt az élőlények, a növények iránti szeretet?
Igen, igen, ezt már egészen kicsi gyerekként, hát ez vett körbe minket, ezt hoztuk a családi környezetből. Szüleim munka mellett kertészkedtek, de nem kicsiben, nagyban volt egyszerre 3-4 fólia sátor is volt, hogy béreltek kerteket, és ott mi is be voltunk fogva a testvéremmel, úgyhogy paradicsomot termesztettünk, paprikát, uborkát leadásra, és aztán jött a virág, asztroméliát, inkaliliumot kezdtek el termeszteni, és azt vittük virágboltoknak. Úgyhogy ez teljesen megfertőzött minket, mert hát nálunk a családban túltenga a kertészmérnökök száma. A keresztapám kertészmérnök, a keresztanyám kertészmérnök, a nagymamám kertészetbe dolgozott, a nagypapámnak mezőgazdasági végzettsége volt szintén.
És akkor önből szóval hogy nem lett kertész?
Nem tudom, engem mindig az állatok érdekeltek, az állatviselkedés megfigyelése, ezért is lettem zoológus. Csak aztán úgy alakult a pályám, hogy amikor külföldön voltunk, és akadt egy ilyen nagyon jó állás lehetőség, akkor eljöttem egy interjúra, és meg is kaptam ezt az állást itt a Semmelweis Egyetemen, és annyira tetszik, és úgy érzem, hogy kezdek bele tanulni, hogy nem szeretném ezt most már feladni. A zoológia, az állatviselkedés, az továbbra is nagy szerelem, lessük a madarakat a gyerekekkel, de hát a kutatás az a rákról szól.
És ez miről szól egyébként? Mert ugye azt tudom, hogy átnyergelt a rákutatásra, és jelenleg a Semmelweis Egyetem adjunktusaként bioinformatikát oktat, de ez mit akar?
Ez egészen sokrétű. Kollégáimmal többen tartjuk a bioinformatika oktatást, ahol bioinformatikai módszereket oktatunk orvostan hallgatók számára, mégpedig olyanokat, amit a hétköznapi kutatás során is alkalmazni tudnak. Például, hogyha olyannal foglalkoznak, hogy van egy tumor, és megszekvenálják, akkor meg tudják nézni ezekkel a bioinformatikai módszerekkel, hogy milyen mutációk találhatók abban a tumorban, vagy melyek azok a gének, amiknek az expressziója megnő a rákos folyamatok hatására. Ezt nagyon sokrétűen lehet használni, mert ebből aztán előre lehet jelezni például olyasmiket, hogy mennyire lesz érzékeny ez a tumor bizonyos hatóanyagokra, milyen prognózist lehet mondani a betegnek. Mi diagnosztikával nem foglalkozunk, mi tisztán elméleti szinten foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, tehát mi a páciensekkel nem vagyunk kapcsolatban, viszont tumormintákat gyűjtünk, és mi magunk is szekvenálunk, és bioinformatikai módszerekkel kiértékeljük.
Hát az biztos, hogy agyilag akkor nagyon elfárad ebben az ember, és akkor ehhez még adódik 4 gyermek.
Igen, igen, ez így alakult. Ez soha nem volt tudatos a férjemmel, hogy mi 4 gyereket szerettünk volna, de annyira szeretjük a kicsiket a házba, hogy mindig úgy volt, hogy amikor már elérte a nagyobbik a 4-5 éves kort, akkor milyen jó lenne egy kicsi, és akkor jó Isten mindig meghallgatott minket, és adott még egy kicsit.
Akkor állandó a gyerek zsivaj.
Igen.
Ugye mondta, hogy külföldön éltek, jól tudom, hogy a doktoriát az USA-ban szerezte, és ott is telepedtek le egy ideig, de valamiért ön hazavágyott.
Igen, elsősorban a család miatt. Nem volt egyszerű, amíg kint éltünk, mert évente egyszer jártunk haza, és a két nagyobbik gyerkőcünk az kint született a USA-ban, a két lányunk, és szegény szüleimet nagyon megviselte, hogy nem látták az unokákat, illetve hát azért anyukám kijött párszor, de hát az nem ugyanaz. És sajnos őt aztán nagyon korán el is veszítettem. 49 éves volt, amikor az emlőrák elvitte. Szerintem ez nem is véletlen, hogy nekem utána ezt a rákutatást hozta a sors az utamba, és ezzel kezdtem el foglalkozni. És a férjem szülei itthon vannak, meg nekem is a testvérem, és nagyon fontos a család számunkra. Nem akartuk azt, hogy a gyerekeink asszimilálódjanak, és angol legyen az anyanyelvük. Ezt nagyon sok barátunknál láttuk, hogy a gyerekekhez hiába beszéltek magyarul, ott az angol környezet miatt már a testvérek is angolul beszéltek egymással, és nekünk az nagyon fontos volt, hogy ők magyar gyerekek maradjanak.
És aztán Fejér megyén Martonvásáron kötöttek ki.
Igen.
És ott is élnek a mai napig, ugye?
Igen, igen, igen. Ez is egy vicces történet, hogy hogy találtuk meg Martonvását. Férjem eredetileg érdi, de hát ő azt mondja, hogy világpolgár, mert olyan sokfele utaztunk, ugye Amerika után éltünk még egy kicsit Berlinben is. És akkor, amikor hazaköltöztünk, az anyósoméknál laktunk egy pár hónapig, és közben kerestük a házat, hogy mit tudnánk megvásárolni, és akkor azt mondta, hogy értől nem messze van ez a nagyon jó pofa kisváros, van egy arborétum, meg nagyon szép kastély, nézzük meg. És ahogy így furikáztunk az utcákon, találtunk egy házat, ami mind a kettőnek nagyon megtetszett. És nem volt fent a hirdetés sehol, és akkor fölhívtuk azt a számot, és már is jött a tulaj, és megmutatta, és annyira szimpatikusak voltunk egymásnak, hogy utána jött pár vevő, de nem adták másnak, úgyhogy megvárták, hogy mi meg tudjuk venni. És azért nagyon hálásak vagyunk nekik a mai napig.
És akkor ahogy belépett oda és meglátta a telket, akkor tudta, hogy ez lesz az a hely, ahol végre megvalósíthatja a saját kis kertjét?
Igen. Tele van nagy fákkal, úgyhogy beléptünk ide, megláttam a kertet, és mondtam, hogy igen, ez nagyon tetszik. És ez egy saroktelek, és mind a két oldalról sövény veszik körül, tehát nem nagyon lehet belátni, ez ilyen kis titkos rejtett kert, és nagyon sok lehetőséget láttunk benne.
Hogyan kezdett hozzá a kertnek a tervezéséhez? Mert az oké, hogy rákutatásról beszélünk, meg zoológiáról, de hát ugye a kert a nagy hobbi, a nagy szenvedély.
Nagyon sok hibát követtem el az elején. Rózsákat ültettem árnyékos helyre, száraz talajba, nagyon sok növényt megöltem, nagyon sokat kísérleteztem, és mivel 5 nagy, kifejlett biófa árnyékolja be a kertet, ezért nagyon sok volt a kihívás. Ugye eleve mi itt egy viszonylag kötött és nagyon száraz talajon kell, hogy gazdálkodjunk, és nagyon kevés a csapadék, és olyan növényeket kellett keresnem, amik bírják a bió levélnek a mérgező juglontartalmát, bírják az árnyékot, a száraz árnyékot. Nagyon sokat olvastam utána a szakirodalomba, és tényleg sokat kísérleteztem, amíg megtaláltam azokat a növényeket, amik szeretik ezeket a körülményeket, és akkor találtam olyan napos foltokat, ahova végül is napimázó növényeket is tudtam telepíteni, úgyhogy szépen fokozatosan alakulgat ez a kert, korán sem kész az állapota. Szerintem egy 3-4 év múlva már úgy fog kinézni, ahogy szeretném, de hát folyamatos munka.
De azért milyen jó, hogy nem azzal kezdtem, mint a legtöbb ember, hogy kivágja a nagy fákat. Főleg egy diófát, mert az oké, hogy diót terem és ad, de tény is való, hogy hatalmasra megnő, és mindent beterít.
Igen, mi nagyon szeretjük a diótermést. 3 éven keresztül nem volt termésünk, és tavaly végre hatalmas nagy termésünk lett, és nem is pusztított el ez a diólégy, úgyhogy most nagyon örültünk a diófáknak. És a diólevelet is gyűjtjük és komposztáljuk, mivel hogy 9-10 hónap alatt mérgező anyagtartalma teljesen lebomlik, és komposztként lehet használni, úgyhogy mindent mulcsolunk, mivel nagyon száraz itt a talaj, úgyhogy nekünk kifejezetten jó, hogy ennyi fa van a telkem. Illetve a nyáron, amikor 40 fok van a diófák alatt, akkor is olyan áldott hűs van, hogy öröm kivenni olyankor is a kertbe.
És egyébként melyik azok a növények, amik elviselik ezt az árnyékot? Mert ez tény és való, hogy legtöbb ember, aki nagyon-nagyon szereti a virágot, pontosan azzal szenved, hogy a hatalmas nagy lombos fák betelítenek mindent. Ugyanakkor az ember szeretne mondjuk egy virágos rétet.
Igen, hát virágos rétet sajnos. Lombos fák alatt nem tudunk létrehozni, de az évelőkkel, azokkal tudunk úgy trükközni, hogy különösen a tavaszi időszakban nagyon mutatós ágyást tudjunk létrehozni. Nagyon jól bírják például a pettyegetett tüdőfüvek, amik akkor virágoznak, amikor még nem zárul össze a diófák lombja ilyenkor tavasszal. De ez általánosságban elmondható a többi növényre is, ami szeret a diófák alatt, hogy viszonylag korán virágoznak, amikor még fényhez jutnak. Nagyon jól bírja a gyöngyik és gyeplilium ezt a száraz, árnyékos körülményt, és annak ellenére, hogy ilyen mostoha körülmények között van, még szépen tőről szaporodik is, úgyhogy ezt nagyon sok embernek szoktam ajánlani. Akkor nálam még nagyon szépek az összes hagymás, tavaszi hagymás, nárciszok, tulipánok, fürtös gyöngyikék, a gerániumok, a gólyaorrok, sokféle fajtáját telepítgetem jobbra-balra a kertbe, a diófák alá, és azok is szépen megmaradnak és növekednek. A kaukázusi nefelejts, a harangláb, a gyöngyvirág, szóval szerintem nagyon sok minden közül lehet válogatni. Én az árnyékliliumokat is bátran ajánlom diófák alá, csak ott vastagabban kell mulcsolni, illetve többet kell zocsolni.
Láttam képeket a kertjéről, és ami nagyon-nagyon tetszett benne, ugye a rengeteg tulipán, és sűrűn vannak ültetve, és ami ugye a tulipára jellemző, hogy egy idő után így elhajlik, meg a levele is. Na most ezek a tulipánok, ezek olyan vaskosak, életerősek. Ennek az az oka, hogy annyira sűrűn vannak ültetve?
Kétféle módon ültetem a tulipánokat. A díszkertben egy kicsit nagyobb tőtávolsággal, ott 10-15 centire ültetem egymástól ezeket a viszonylag nagy hagymákat. Elég jól tartják egymást, és amúgy fajta választás kérdése is, hogy melyik hajlik el, melyiknek milyen erős a szára. Én a Darwin hibridekre esküzök, amik a korai Fosteriana tulipánoknak, illetve a Darwin tulipánoknak a hibridjei, és ezek valódi évelők, tehát ezek több éven keresztül vissza fognak ugyanolyan formába térni, sőt szépen szaporodnak is, magas a száruk, és nagyon nagy hőjű a viráguk. Szóval a díszkertben szerintem ők kifejezetten jók. És akkor van nálam a vágott virágos szekció, ahol magas ágyásokban vannak a tulipánok, és én ott a tulipánokat egy nyáriként nevelem. Tehát azokat a hagymákat én jövőre nem fogom visszaültetni, mert helyszükében is szenvedek egyrészt, másrészt mivel annyira sűrűn voltak ültetve, hogy nem is tudják szépen visszatáplálni a hagymát a növények, és elaprózódnak, nagyon sok kis sarhagymájuk lesz, és jövőre már nem fognak olyan szépen virágozni, mint idén. Nekem, hogyha a vágott virágos piacra szeretem vinni a virágokat, akkor az kell, hogy tudjam, hogy megbízhatóan virágzik az a hagyma. Úgyhogy azokat a hagymákat sem számolom föl egyébként, mert ők 2-3 éven belül vissza fognak táplálódni, és fognak majd újra virágozni. A szomszédnéni gyűjti tőlem, és akkor ő szépen szolgálmasan beültetgeti a kiskertébe, és a tavalyi hagymák közül is volt, ami már idén virágzott, annak ellenére, hogy nem táplálta vissza úgy a növényt a levél, úgyhogy nem mennek kárba.
De egyébként nem szabad levágni a tulipánt, tehát hogyha elvirágzott mondjuk a tulipán, a nárcisz, a jácin, akkor az a lényeg, hogy hagyjuk meg, tehát ne vágjuk le?
Igen, 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 csak a virágfejét, hogy ne a magházba tegye az erejét a növény, és a zöldjét azt meg kell hagyni, sőt, elvirágzás után kell igazán csak tápoldatozni és locsolni azt a hagymát, hogy szépen a zöld levelek a napfény által vissza tudják erősíteni a hagymát, és akkor lesz szép a virágzása a következő évben. Ha viszont levágjuk, akkor nem tudja visszatáplálni, és jövőre csak egy szál kis levelet hajt, egy 2-3 évben belül visszaerősödhet, csak ahhoz kell idő is, meg hely is, hogy ezt kivárja az ember.
Hány fajta tulipán van a kertjében?
Hát most egy nagyon nehéz kérdés. Én úgy tippelek, hogy 50-60-80 fajta, nem tudom, egyszer katalogizálnom kéne, de hát arra éppen nincs időm.
És ezek milyen tulipánok? Tehát gondolom van köztük nagyon különleges, amivel mondjuk nem nagyon találkozott még az ember. Hogyan képzeljük el ezeket?
Van mindenféle. A hagyományos piros nagyfejű tulipántól kezdve egészen a legkülönlegesebb teltvirágúakig, amiket ha megpillant az ember, akkor nem is hiszi el, hogy tulipánt lát, hanem úgy néz ki, mint egy hatalmas fejű bazsarózsa, vagy egy rózsa. Ők kifejezetten különlegesek, és hosszú ideig virágoznak. Én nagyon szeretem egyébként a zöld csíkokkal futtatott viridiflóra tulipánokat is. Mindenféle színben vannak, rózsaszín, meg fehér és zöld csíkkal futtatva, és azok is annyira látványosak és különlegesek. Én minden tulipánt szeretek tulajdonképpen. Szerintem egész sok különlegesség van nálam. Például a papagáj tulipánok, amik hatalmas, nagy, kodros szirmokkal rendelkeznek. Abszolút nincs tulipán formájuk, de pont az a szép bennük.
És honnan szerezte be a hagymákat?
Hollandiából van egy cég, akiktől rendelem a hagymákat minden év májusában, és elég megbízhatóan szállítják szeptemberben.
És ez mindig megvolt a fejében, hogy szeretne egy hatalmas nagy virágos kertet? Mert ugye az ember azt gondolná, hogy jár, kell, rengeteget utazik, és akkor lát itt is valamit, ott is, és akkor egyszer csak összeáll a fejében egy kép, és megvalósítja.
Az a helyzet, hogy mindig is akartam egy szép nagy kertet. A nagypapám testvérei, ők baglegények voltak, és az ő hobbiuk a kertjük volt, és belépett hozzájuk az ember, és egy ilyen csodálatos, elképzelhetetlen arborétumba került, mini léptékbe, tehát ott náluk minden volt tényleg a kistótól kezdve a boltájon keresztül a különleges gyűjteményeken át, és valahogy ez megfertőzött minket a testvéremmel, amellett, hogy ugye a családi háttér és a kertészkedésről szólt, ez is erősítette bennünk, hogy mennyire szeretnénk mi is majd saját különleges kertet.
Mikor van mindenre ideje? Mert ugye, ha azt hiszem, akkor három munkahelye van. Van a rákutatás, vannak a gyerekek, és van a kertészkedés. Szóval hogy fér 24 órába mindez bele?
Hát a hétköznap az a munkáról, illetve a családról szól. Éjszakánként, hogyha van egy pici időm, akkor megyek vetni és ültetni a kis egynyári palántáimat, illetve az évelőket. Nagyon sok mindent nevelek lent a pincében, egy paradicsomot, paprikát, ilyesmit. És a hétvége az a kert, az biztos, hogy egy nap az mindig a kertről szól. Kimegyek, gazolok, ültetgetek, kapálgatok, mulcsolgatok, trágyázgatok, és annyira föltölt, hogy látják a gyerekek is, hogy anyama megint boldog.
Ők egyébként kiveszik a részüket a kertből?
Igen, nagyon aranyosak, mert amikor a negyedik kis babámat vártam, akkor ugye nem tudtam már hajolni, és így viccesen mondtam a gyerekeknek, hogy ha valami leesik, akkor akár a holdra is eshetne, mert kb. Annyira elérhetetlen anya számára. És akkor a legnagyobb gyerekem bevállalta, hogy betelepítette, beültette azt a 60 darab évvel ült az egyik biófa árnyékába, és olyan aranyos volt, és azóta is úgy tekint el, hogy az az ő virágágyása.
Tehát akkor magyarán nekik is megvan a maguk dolga, meg van kis részük a kertben?
Amíg kicsik, addig igen, mondjuk a kamaszokat már nem annyira érdekli, de a 8 éves meg a 12 éves őket nagyon, és nekik van a saját kis kertjük, igen. És nagyon aranyos, mert például a 12 éves kislányom a múlt héten a saját kis kertjéből vitt a kis barátnőjének egy csokor.
És egyébként hogy jött maga az, hogy elkezdte a virágokat vinni piacra? Tehát erre volt igény, mert mondjuk a csodájára jártak a kertjének, és azt mondták, hogy szeretnénk mi is egy csokor virágot.
Szerintem ez pont fordítva volt, hogy elkezdtem kivinni a piacra a fölösleget, mert tényleg nekem mások volt itthon a virág, és elvitték, és akkor ez így eszkalálódott, és itthon egyre többet kezdtem elültetni. Úgyhogy ez úgy vonzott a... Meg úgy látom, hogy itthon nagyon nagy a szükség arra, hogy ne nagyon vegyszerezett, hanem helyi, friss, tényleg kézzelfogható virágot tudjunk az asztalra tenni.
Igen, mert régebben ugye én legalábbis nagymamáimnál és a dédnagymamánál azt láttam, hogy ők mindig a kertben hagyták a virágot, tehát nem nagyon szedtek belőle. Most viszont divat az, hogy az emberek az asztalon, konyhaasztalon, ebédlőasztalon, vagy akár a nappaliban ugye virágokat tartanak, élő virágot.
Igen, nagyon nagy a hagyománya ennek, illetve tényleg most divatos. A másik dolog, meg szerintem ez nem változott, az emberek nem szeretik leszedni a saját virágaikat is. Pont ezt mondják nekem a piacon szombatonként, hogy annyira örülünk, hogy te kihozod, mert nem kell leszednem a sajátomat.
Azt nyilatkozta egy cégben, hogy a virággal, a kerttel való foglalkozás összeköt minket a múlttal és a jövővel, a virágok a híd. Mit kell ez alatt érteni? Hogyan kell ezt érteni?
Ez abból fakad, ez a kijelentés, hogy egyszer írtam arról, hogy tényleg milyen erősen határozta meg a gyerekkori virágos élményem a mostani ízlésemet. Például a nagymamám szőlőlugasa alatt mindig volt sarkantyúvirág, nyári viola, gyönyörű kálái voltak, mesések voltak a dáliái, hatalmas dália gyűjteménye volt, és mindenkinek van egy gyerekkori élménye a nagyszüleivel, vagy akár még a dédszüleivel is kapcsolatban, hogy mennyi virág, és milyen virágok vették körbe őket, és ez szerintem mindegyikünkbe egy meghatározó élmény, és ezt visszük tovább, és adjuk tovább a gyerekeinknek, biztos vagyok benne. Szóval azért a kert szeretete, a motozás, a bogarászás a kertbe, ez biztos, hogy összeköti a generációkat.
És azért tovább lépett a Csak magamnak ültetek világot, hiszen létrehozott egy webshopot is, sőt, a közösségi oldalon van egy közösség is, egy csoport is, amelynek most már rengeteg tagja van, ha jól tudom, akkor néhány hónap alatt lett 1500 fő, de hát már lassan annak lehet, hogy a duplája van.
Igen, igen, most már olyan 3300 körül van a csoporttagok száma. Azt hiszem, hogy annak az a titka, hogy nagyon sok hasznos információt próbálok megosztani, hogy az emberek ne idegenkedjenek attól, hogy elkezdjenek molyolni a kertben. Ne féljenek magot vetni, ne féljenek kipróbálni új dolgokat. Az a helyzet, hogy amikor gyerek voltam, akkor minden kert művelve volt. És telik múlik az idő, visszaköltöztünk 10 év külföld után, és azt láttam, hogy barlagon vannak a kis kertek. Mindenhol tuja, gyep, jó esetben, vagy még az sem. És ez nagyon szíven ütött, hogy hova lett ez a nagyon gazdag magyar kertkultúra. Próbálom egy kicsit úgy visszaszoktatni az embereket arra, hogy ne féljenek és álljanak neki művelni a kiskertjüket, és amikor sikerélményük van, akkor a közösségi oldalak nagyon sok pozitív visszajelzést tudnak adni, ami megerősíti, hogy jó irányba mennek. Nagyon sok tanácsot próbálok megosztani, hogy tényleg hogy is álljunk hozzá ahhoz a nagyon különleges maghoz, hogy vessük, hogy dédelgessük, szoktassuk ki, hogy ültessük. Szóval próbálom így kicsit noszogatni az embereket afele, hogy a gyerekeiket is próbálják inkább kiterelgetni a kertbe, és ne a gép előtt teljen el a gyerekkoruk, mert nem maradnak emlékeik.
Hát meg talán nem kell attól félni, ha éppen a gyönyörű pázsitomban nő egy-két százszor szép, vagy egy-két pitypang. Ettől nem kell megijedni, mert csak szebb lesz tőle.
Igen, igen, meg hát a pázsit ez egy erős monokultúra abban az értelemben, ahogy manapság művelik. Sokkal jobb lenne, hogyha szárazságtűrő ősgyépeket nevelnének az emberek, titkafarkkal, meg pitypanggal, meg egyebekkel teli, mert a beporzóknak is jobb, meg az élővilág diverzitása szempontjából is sokkal jobb, hogyha több rovart vonzunk be.
Nehéz egyébként eladni, értékesíteni a virágokat?
Attól függ, hogy melyik részét. A magokat nem nehéz. Hogyha megfelelő információval látjuk el a vásárlót, akkor az vonzóvá teszi a magvásárlás szempontjából a webshopot, És én tényleg próbálok minden információt, amit én tudok, vagy megtapasztaltam, vagy olvastam róla, leírni a webshopba. Úgyhogy ez ilyen kis lexikonként is funkcionál, és talán ez adja az újdonság értékét. Amit egyébként a férjemmel közösen csinálunk, és ő igazán kiveszi belőle az oroszlán részét, úgyhogy ez főleg az ő érdeme, illetve a barátnőmé, aki nagyon sokat segít, mert ő végzi az egésznek a logisztikáját, illetve a csomagolását. Hát tényleg nem tudok még egy negyedik életet is bevállalni. A vágott virágnál meg az az érzésem, hogy ha rászoktatjuk az embereket arra, hogy legyen igényük arra, hogy egy illatos, élő, friss, vegyszermentes csokor dobja föl a nappali hangulatát, akkor nagyon gyorsan rászoknak, és növekszik az igény. Tehát amikor az első évben kiváltottam az őstermelőit, és kimentem a piacra, akkor vittem magammal 10 vagy 15 kis csokrocskát. És az utóbbi hetekben viszont már ládaszámra viszem ki a tulipánt, mert megtanulták az emberek, és visszajönnek. Úgyhogy van rá igény, hála Istennek.
És virágkötők, üzletek keresték meg már önt, vagy esetleg ön kereste meg őket? Hiszen most már egyébként nagyon sokszor azt látom, hogy a virágkötők is a különlegességre törekednek, és nem is az, hogy különlegességre, hanem olyan csokrokat állítanak össze, ahol azért nem a hagyományos virágokat kombinálják.
Hála Istennek beindult ezen a téren is egy nagyon pozitív változás, és a természetközeli, kicsit vadvirág jellegű csokrok sokkal nagyobb népszerűségnek örvendenek, mint régen az a szegfű és a kis zöld, vagy a gerbera zöld. Igen, és van egy pár virágkötő, vagy esküvői dekoros, akivel együttműködök, és viszik tőlem a virágot. Viszont a virágkötők nagy része, vagyis pontosabban a virágboltosok nagy része, a nagymani piacon szerzi be az áruját, és az ő áraikkal viszont nem tudok versenyezni. Mert amikor mondok egy X összeget, tehát hogyha én 80 forintért szerzem be a tulipánhagymát, akkor én nem fogom tudni 80 forintért eladni a kinevelt tulipán száját.
De egyébként ön szereti a szegfűt?
Én nagyon szeretem a szegfűt, és különösen azokat a kelti fajtákat, amik nagyon erős illatúak. Szintén a nagymamám, pontosabban ez a dédnagymamám öröksége, az ő kertjében volt egy csodálatos szegfűsor, évelő szegfű volt, ő Margit szegfűnek hívta, és nagyon-nagyon finom, erős illata volt, és az illatok szerintem gyerekkorban nagyon meghatározóak.
Nem fordult meg a fejében az, hogy átnyergeljen erre a részre, tehát magyarán a virágkertészetre? Vagy ez így jól megfér minden?
Igen, nem fordult meg a fejemben, mert annyira szeretem a szakmám, a civil munkám, a kutatói létet, ezt a kreativitást és ezt a szellemi függetlenséget, amit az nyújt a számomra, hogy arról nem tudnék lemondani, arra igényem van, hogy én igenis végezzek egy kutatói munkát, mutassak föl eredményeket, az egyszerűen kell. Úgyhogy azt nem fogom föladni soha.
Azt mondta, hogy több kertész van a családjában. Megnézték a kertjét, vagy adtak tanácsot, vagy mondjuk kért öntanácsot tőlük? Tehát ők mit szólnak ehhez az egészhez?
Mert sajnos napi szinten nem találkozunk, úgyhogy nem, ez teljesen saját kútfőből fakad ez a kerttervezés. Nem nevezném magam egyébként kerttervezőnek, tehát én így teljesen ötönösen ültetgetem a növényeket, és aztán ami jól sikerül egy bizonyos helyen, akkor azt tudom, hogy az az igénye, és akkor ott próbálom tovább fejleszteni, de nem kaptam tanácsot.
Mikor lesz igazán elégedett a kertjével, vagy milyen céljai vannak?
Egyszer, még középiskolás koromban voltam egy kertben, az akkori osztályfőnökömnek a szüleié volt az a kert Balatonfüreden, és oda beléptem, és elvarázsolódtam. Azt nem lehet szavakkal leírni. Tehát egy ilyen dzsungel hangulatú kert volt. Minden négyzetcentiméterén volt valami növény. Lehet, hogy nem virágos növény, hanem cserje. De az valami olyan mesebeli gyönyörűség volt, hogy elállt a szavam. Ha majd azt egyszer elérem, akkor elégedett leszek.
De hoz van elég területe egyébként?
Hát nem, ez a kert, ami most körülvesz, hát az egész telek 1100 négyzetméter. És akkor van még egy kert, amit művelünk, ahol a vágott virágot termesztük, az egy újabb 1000 négyzetméter. De ha egyszer teljesülne a szívem vágya, akkor lenne egy 4-5000 négyzetméterem, tehát legalább egy fél hektárom, amit teljes mértékben betelepítenék, és akkor az lenne az én kis csoda oázisom. Ha az megvalósulna, akkor nagyon-nagyon boldog lennék.
És azt ott Martonvásáron szeretné megvalósítani, vagy valahol máshol?
Hát én mindenre nyitott vagyok. Nagyon szeretem ezt a környéket egyébként. Martonvásár, Tordasgyúró, környéket, tehát az itteni kis falvakat, amik Martonvásárt körbeveszik, úgyhogy én itt nagyon szívesen maradnék.
És szokott egyébként elmenni ihletet gyűjteni? Vagy csak egyszerűen, ahogy olvas, és a szem előtt megjelenik, azt úgy valósítja meg?
Hát én mindenből ihletet tudok meríteni. Legutóbb, amikor tavaly nyáron Budaörsön autóztunk az Osán közelébe, ott olyan fantasztikus kiültetések voltak, amikben volt egy kis árvalányhaj, ernyős verbéna, évelő kukvirágok. Megláttam, és mondtam, hogy na, ezt nekem meg kell idén valósítanom, úgyhogy el is kezdtem őket nevelni magról. Úgyhogy igen, én is járok mások kertjébe, ihletet merítek, olvasok, úgyhogy az ihlet mindenhonnan jön, csak idő legyen megvalósítani.
Olyan, mint egy lexikon, bocsánat, hogy ezt mondom, de tehát megy az úton, és látja, és sorolja a növényeknek a nevét. Tehát ez fantasztikus, mert a legtöbb ember szerintem eljut odáig, hogy százszor szép gyermekláncfű, közönséges tulipán, játszín, de ennyi.
Hát szerintem ez onnan is fakad, hogy gyerekkorunkban is ugye azért nem áll tőlünk az idegen nevek sorolása távol, mert hogy ennyire kertész familiában nőttünk föl. Meg a memóriám is erre valahogy nagyon alkalmas, tehát így megragadnak benne a nevek, de rengeteg olyan növény van, amit nem ismerek, és nagyon szeretek tanulni, úgyhogy ez nem probléma.
Igen, és ahogy mondta, hogy idő kellene hozzám, minél több idő.
Azokat a növényeket imádom, ami terjed, ami magról terjed, vagy tarackol, és szépen belep egy ilyen kis területet, és akkor az teljesen természetes, kicsit olyan, mint egy erdőkert. Nagyon mostoha nálunk a talaj és a körülmények, mert kicsit így a hátságon van a kertünk, és nagyon-nagyon száraz, és Martonvásáron nagyon kevés csapadék esik. Kicsit ugye a Vérteshez vagyunk közel, ami az ország legszárazabb hegysége, úgyhogy nálunk soha nem esik. Országos eső kell ahhoz, hogy nálunk is essen egy pár csepp, úgyhogy ez igazi kihívás. Hát annál én is mindent szerettek, ami megmarad.
Hát annál is inkább, mert amilyen időjárás van mostanában, ugye ez a hektikus, meg egyre inkább száraz, ugye rengeteget kell öntözni, nagyon-nagyon sokat.
Igen, és mindenkit arra próbálok buzdítani, hogy próbáljon olyan növényeket választani, ami bírja ezt a klímát, bírja a nyári aszág, bírja a téli nedves fagyot, mert ugye ez a két kilengés, ami meghatározó nálunk, és ezt nem minden bírja. Tehát nem minden mediterrán növény bírja például a téli fagyot. Annak ellenére bírják a nyári asszályt. Szóval olyan növényekbe kell gondolkodni, ami mindent bír.
Egyébként amiért én például nagyon szeretem a virágos kertet, meg ami tele van növényekkel, mert vonza a madarakat. És amikor jön a tavasz, az egy dolog, hogy az illatok, ahogy ugye elkezdenek virágozni a fák, meg a virágok ugye bontják a szirmaikat, hanem jönnek a madarak, jönnek az énekes madarak, a kis madarak, és csak egy kis fürdőt kell nekik kialakítani, és jönnek, és fürdőznek, isznak. Egy igazi zsibongó van a kertben.
Igen, igen, igen. És annyira szeretem azt, hogy ki megyek tavasszal, és akkor így hallom, mert ugye konkrétan madárénekkel foglalkoztam, és akkor hallom, hogy jaj, de jó ökörszem, jaj, de jó rozsdafarkú, jaj, de jó vörösbegy, jaj, visszajött már a citromsármány, és akkor annyira jó, hogy az ember ezeket hallja, és azt is annyira szeretem, hogy mivel közel távol nálunk van a legtöbb fa, ezért nálunk gyűlőznek a madarak, úgyhogy itt tényleg annyi madár van örökké.
És télen mi a helyzet, amikor nincsenek virágos növények? Szóval akkor is vannak olyan növények a kertben, amelyek mondjuk örökzöldek, vagy mondjuk éppen akkor virágoznak, mondjuk még ősszel, késő ősszel?
Vannak örökzöldek, például a kutyatejek, azok nagyon nagy kedvenceim, ez a velencei kutyatej az örökzöld, de amit én szoktam csinálni, hogy a fűfélék, amik szintén nagy szerelmeim, télen roppant jól mutatnak, ha nem vágjuk vissza őket ősszel. Tehát én meg szoktam hagyni a fűféléket, hadd maradjon rajtuk az a kaláztermés, mert arra is jönnek a madárkák, és akkor kicsipegetik a kis magokat. És hagyni kell a kertet szépen úgy azokkal a növényekkel, meg növényi szárakkal egész télen át. Annak is van egy hangulata, aztán majd tavasszal az ember szépen visszavágja, és megtisztogatja a kertet. Szóval szerintem egy olyan kert, amiben sokféle növény van, nagy a diverzitás, és sokféle fűféle van, az télen sem unalmas.
És bent a lakásban mi a helyzet? Ott is van rengeteg növény?
A bent a lakás az tabu. Mivel állandóan kint vagyok a kertben, ezért nálam bent a lakásban csak olyan növény maradhat, ami biztos, hogy túlél a minimális gondozás mellett. Úgyhogy ez tényleg így van, úgyhogy nálam a lakásban az aglegény pálma érzi jól magát, illetve a szukkulensek, amikkel nem nagyon kell foglalkozni. így állunk a benti növényekkel. Azért van, nem mondom, hogy nincs, de kell, hogy bírják a gyűrődést.
De azért nagyon jó, hogy egy olyan család veszi körül, aki támogatja, tehát például a férje, aki támogatja ebben.
Ó, teljesen, teljesen. Hát nélküle nem tudnám csinálni. És az a jó, hogy mindenből kiveszi a részét. A háztartásból, a gyerekekből, szegény azért nagyon el tud fáradni, meg hát ugye fiúk nem is bírják annyira a gyűrődést, de ennek ellenére ő tényleg mindenből kiveszi a részét, és akkor fuvaroz engem ki a piacra szombatonként, összeácsolja a magas ágyásokat, megcsinálja a locsoró rendszert, tehát hardware-be verhetetlen. Úgyhogy mindenkinek azt mondom, meg kell próbálni, mert jövőre mindig könnyebb. Meséltem arról, hogy milyen ordas hibákat követtem el a kertbe. Például kaptam én is skálát, szerepes skálát, gyönyörű volt, elvirágzott, leszáradtak a levelei, és én a gumóját, ahogy volt, úgy kidobtam, mert nem tudtam, hogy ez a gumó újra fog hajtani egy pihenés időszak után. De azóta tudok kállat nevelni. Úgyhogy tényleg az ember annyi hibát elkövet, de mindentől tanulunk. Úgyhogy én mindenkinek azt mondom, hogy ne féljen hibát elkövetni, mert utána tapasztaltabb lesz, és sokkal könnyebb lesz minden. Kísérletezni kell.